Sok szeretettel köszöntök mindenkit a következő podcast adásunkban, és ma egy kicsit arról kellene beszélgetnünk, amit itt a Balázs, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, váltottunk néhány szót, és említette, hogy valaki fölhozta neki azt, hogy mi mindenbe befektetünk. És ugye azért ezen a Balázs is csak nevetett, és ugye ez nem így van alapvetően. Mit válaszoltál neki, Balázs?
Igen. Én sok mindent válaszoltam neki, de csak hogy próbáljuk már képzelni, hogy ezt a mindenben befektetünk. Tehát ugye egyrésztről, amikor mindenben befektetünk, és mondjuk azt mondjuk, hogy portfóliók kezeléssel foglalkozunk, ugye, és vannak portfólió kezelés stratégiáink, na azok valóban ilyen mindenben befektetünk típusú alapok, mert ugye van a világon 14 pár ezer tőzsdei részvény, és a 14 pár ezer tőzsdei részvényből alakítunk ilyen portfólió modelleket, amiben befektetünk. Tehát ugye ez és azt mondjuk, hogy nincs túl tolva egyik irányba sem a kockázat, tehát egy vállalat részvényeiben nincsenek magasan pozícionálva, mert ott néhány százalékban van, akkor is egy olyan 1-200 instrumentumra épülő portfóliót rakunk össze, amiben az a célunk, hogy leképezzük a világgazdasági növekedését. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy mindenben befektetünk, akkor vállaljuk azt, hogy mindenben befektetünk, mert a gazdasági növekedés azt így lehet megfogni, az inflációt, ami mindent hajt fölfele, vagy mondjuk azt, hogy a befektetők mikor szállnak ki, és mikor szállnak be. És gyakorlatilag, hogyha valaki egy kicsikét hátralép, mindegy, hogy mit mondunk, tehát ne tapadjunk le, hogy mi mindenben befektetünk-e, vagy nem, mert nem tudom, hogy mi az, amikor nem fektetünk be mindenbe, meg hogy. De hogyha megnézzük az elmúlt 10 év ábráit, akár mondjuk az S&P 500-at, vagy megnézzük a Bitcoint, vagy más ábrákat nézzünk meg, akkor azt fogjuk látni, hogy az S&P 500 több mint meg négyszerezte magát az elmúlt 10 évben. Aki mondjuk ezt az ukrán-orosz, az egy jellemző fordulópont itt az elmúlt másfél-két évben, vagy az elmúlt 10 évben is, mert ott azóta van egy ilyen, fölmegyünk, lemegyünk, megint fölmegyünk, nem tudom. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy helybe járás van az elmúlt másfél-két évben ennek a tekintetében, de aki az elmúlt 10 évben fektetett be, akkor az azt látja, hogy a pénze megnégyszereződött. Ja most aki meg ezeken a hullámvölgyeken, amikor van egy, nyilván az elmúlt egy-két évben, vagy az elmúlt 3-4 évben nagyon sok olyan pont volt, ami negatívan érintette az adott pillanatban lévő befektetéseket, vagy a portfóliókat, tehát mondjuk egy pandémia, aztán egy orosz-ukrán háború, az ennek hatására kilövő energiaárak, az ezt követő infláció, az erre kijövő központi banki kamatemelések, az meg a rövid távon a hullámokat látja, aki kicsit túl akar lépni ezeken, és mondjuk egy fundamentumot keres a befektetésében, az meg hosszú távon, vagy hosszabb távon fogja érzékelni, vagy értékelni a fundamentumait. Feltéve, ha képes arra, hogy ezeket a hullámokat rövid távon kibírja. Pont. De hozhatnánk a bitcoinnak a szituációját is, ugye, hogy azt is, ha megnézzük, akkor hol volt a bitcoin árfolyama 10-11-2 évvel ezelőtt, vagy akár 7-8 évvel ezelőtt, nem tudom, valahol jóval $1000 alatt, vagy gyakorlatilag nagyon nem túl komoly árfolyamon, ugye aztán 2 évvel ezelőtt a pandémia után kilőtt $60 000 fölé, akkor ott evickélt egy darabig, és aztán tavaly ugye jött egy jelentős megtisztulás a bitcoin piacán, és visszaesett 15-16 ezer dollárra az árfolyam. Viszont tavaly egy év óta meg már több mint megduplázta magát az árfolyam. Tehát most megint a 10 éves befektető meg 15-szörözte a pénzét, a tavaly egy éves beszálló megduplázta a pénzét, aki meg 2-3 éves szállt be, az meg, mit tudom én, éppen a felénél van a pénzének a csúcsokhoz képest. De a 10 éves görbék mutatják a fundamentumokat és az irányokat arra, hogy milyen trendek vannak, és bizony haladunk előre az időben, tehát le lehet vonni még olyan konzekvenciákat, amik időközben jönnek föl, és itt még a kötvényrészvénypiac egy tradicionális, klasszikus piac, tehát egy 100-150 éves múltra tekint vissza, addig a bitcoin piac mondjuk 10-15 évre tekint vissza, és aki mondjuk portfóliót épít, az ennek megfelelően mondjuk lehet, hogy elgondolkodhat azon, hogy akár kriptoeszközök befekteti mondjuk a befektetési célösszegének az 5-10%-át. Nem többet, csak egy kicsit, hogy az ő portfóliója meglegyen, és azok a trendek, amik nagy trendek, azokból ki tudja venni fundamentálisan a részét, illetve a most induló új trendekből is be tudjon csatlakozni. Pont. Tehát ennél jobban még tudnánk levágni ide ábrákat, de nem tudom jobban elmagyarázni, hogy kéne egy portfólió diverzifikálást elképzelni. És ugye, bocsánat, megint kicsit sokat beszélek, de most az egyedi befektetésekre is térjünk rá egy pillanatra, és akkor körülbelül képzeljük el, hogy ez hogy működik. Tehát nekünk azt hiszem, hogy 5 vagy 6 magyar egyedi befektetésünk van. Ez az 5 vagy 6, ez több mint 100 vállalat megnézése után került ide. Tehát ezért van az, hogy ezek a vállalatok stabilan működnek. Tehát például az egyik első befektetésünk most nyitja a showroomját, és most épül a gyára Székesfehérváron. Tehát nem az van, hogy letérdelt a pandémiában, nem az van, hogy feladta az orosz-ukrán háború beszállítói krízise után, vagy a magas infláció, vagy energiára. Nem, működik, halad előre, és megy előre, és meg fogja hozni azt az értéket a befektetők számára, amit a befektetőink beszálltak. Egyébként én voltam egy konferencián, most pénteken, ami kifejezetten ilyen, úgymond tőzsdére menő vállalatok, vagy startupok, ennek a növekedési potenciájáról, építéséről, stb. Szólt. Ez a portfólió modell, amit mi bírunk, ez nagyon nagy érték ebben a körben, mert ez átlag fölötti eredményeket tud már most is felmutatni, és a befektetőknek a jövőben nagyon nagy esélyük van arra, hogy kiváló exitek legyenek ebből a portfólióból. És ez megint csak annak köszönhető, hogy a gondosságnak, meg annak, hogy nem szálltunk be mindenbe, bármennyire is sokak számára úgy látszik, mert a lehetőségek közülnek csak a néhány százalékát ragadtuk meg.
Hát így van, és ilyen szempontból fontos, ugye, amit szoktuk mondani, hogy a szenvedélyünk a portfólióépítés, hogy nem szabad, hogy valaki beleszerelmesedjen egy darab projektbe, mert ugye ott valóban über kockázatokat fut bárki, mert egyetlen cégnek, akár a piaci helyzet miatt, akár a cégben beálló dolgai miatt, akár egy személyi változás miatt, bármilyen oknál fogva előfordulhatnak olyan kockázatok, amelyek egy cégnél ugye boríthatják ezt a dolgot. Viszont, hogyha valakinek 5-10-15-20 ilyen vállalatban, most nem csak magyar vállalatokról van ugye szó a mi esetünkben, hanem külföldi vállalatokról is, ezekben mind-mind bevásárol valaki, akkor el tudunk érni egy olyan portfóliót, ahol a kockázatok azok igencsak porlasztva vannak, és hogyha megnézzük az eddigi tracklistánkat, talán 20 körül van az a vállalat, amelybe a portfólió, az IPO Guru projekt keretében portfólióépítésbe be lehetett illeszteni vállalatokat. Tehát megnézzük a tracklistánkat, annak az összességében igencsak pozitív az eredménye.
Így van. Pontosan, így van. És ezek komoly értékek, tehát itt össze, ezt azzal kell összehasonlítani, amik ebben a kategóriában a piacon versenyeznek, és ezt kell megnézni. Úgyhogy most, hála jó Istennek, most megint úgy tűnik, hogy több alternatívát tudunk felkínálni ezekben a napokban, így a következő hetekben a befektetőink számára, hogy a portfóliókat tovább tudják építeni.
Igen, tehát gyakorlatilag az, hogy minden befektetünk, az ugye túlzás, de igazság szerint keresjük azokat az alternatívákat, amik az aktuális piaci helyzetben eredményeket tudnak hozni, és jelen pillanatban három ilyen úgymond csapás irány az, amit mi eredményesnek látunk. Ugye egyik az a TBS stratégiának nevezett dolgunk, amiről a Balázs is részben beszélt, ugye, amikor nagyon sok vállalatba fektetünk egyszerre, és ugye ez egy portfóliókezelt megoldás, ahol valóban a befektetőnek semmilyen dolga nincsen azzal, hogy most döntéseket hozzon, vagy egyáltalán foglalkozzon a befektetéseivel, hiszen ezt a portfóliókezelő ezt megoldja. Aztán ugye a másik stratégia, ugye, amikor szó volt, az IPO guru stratégia, amikor egyedi befektetésekre, ugye erre egy kicsit több figyelmet kell szánnia bárkinek, aki ezzel foglalkozik, hiszen ugye részéről egy, minden egyes vállalatnál egy egyedi döntés szükséges azzal kapcsolatban, hogy ő oda tesz-e bármit is. De gyakorlatilag ugye itt is az lenne az optimális, hogyha mindenki mindenben részt venne, tehát értelemszerűen a anyagi korlátai, illetve befektetői tőke korlátai is vannak azért ennek a dolognak, hogy mindenki mindenbe befektessen, de célszerű. Illetve hát jó néhányba, a lehető legtöbbe fektetni, és ugye a harmadik ilyen alternatíva pedig ez a nagykorúvá vált kriptopiac, ahol találtunk olyan partnert, ahhoz ugye szintén portfóliókezelés jellegű megoldásról van szó, ahol nem kell naponta, óránként a monitort figyelni és nézni az indikátorokat, hogy most milyen irányba fog menni a piac, hiszen gyakorlatilag akár lefelé, akár fölfelé indul, akár a Bitcoin, akár a jelentősebb kriptoeszközök, ugye ezt megfelelő módon nagy eredményességgel, hát ahogy éppen a hétvégén is kiküldtük az elmúlt időszaknak az eredményeit, azok a bónuszok, amik becsapódnak naponta, az mondom azt, hogy elképesztő. Az elmúlt 4 napban 1 és 2 százalék, napi 1 és 2 százalék között volt az a bónusz, ami jóváírásra került a kereskedés kapcsán. Úgyhogy, és ugye, amit mondott a Balázs, hogy nem arról van szó, hogy ide 10-20-50 ezreket kell dollárban betenni, hanem egy jóval kisebb összeggel el lehet kezdeni a történetet, és akkor utána látva az eredményeket lehet esetleg a továbbiakról dönteni, de azt viszont semmiképp nem javasoljuk, hogy egy 5-10%-nál nagyobb a befektetésre szánt összegnek az 5-10%-nál nagyobb tételben gondolkodjon bárki is ezzel kapcsolatban. Nem tudom, Kornél, neked az elmúlt beszélgetéshez kapcsolatban hozzáfűzni való? Nálad hogy csapódott le, vagy hogy csapódnak le a megbízó?
Hát én azért mondom, hogy én a legtöbbet ugye a megbízóinkkal beszélgetek, és nekem az így ki is tölti a napjaimat. Tehát már így az, hogy mi mivel foglalkozunk, azt így leredukálni le kell mindenkinél, és így időről időre újra frissíteni ezt az élményt, hogy ne essünk abba a hibába, hogy mindennel is foglalkozunk, és gyakorlatilag, ugye, aki mindennek a mestere, az semminek sem az, szokták ezt mondani. Mi tényleg ilyen stratégiai nyomvonalakon próbálunk dolgozni, munkálkodni. Ez néha változhat persze, mert ugye a gazdaság is változik körülöttünk, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyszerűen az, hogy valamire azt mondjuk, hogy készen van, az meghazudtolná önmagát bizonyos időszakokban. Tehát inkább az, hogy figyelemmel kell kísérni, valóban a józan diverzifikációt szem előtt tartva vagyont építünk. Tehát, hogy én ugye régebben is mindig azt mondtuk, hogy mi azokkal szeretnénk együtt dolgozni, akik elkötelezettek a vagyonépítés terén. Tehát a személyes vagyonukat szeretnék tágítani, akár horizontálisan, tehát minden irányt figyelembe véve, és néha még elmenni akár a kockázatosabb szegmensekbe is, na itt jöhet az, hogy most milyen százalékos arányba. Mindenkinek meg kell találni a saját komfortját, és soha nem szabad egy-egy jónak hangzó információra úgy fölülni, hogy akkor ott mindent abba az irányba súlyozni. Még akkor sem, hogyha később beigazolódik, hogy oda még többet kellett volna. A piacokon a józanság az egy nagyon fontos elem. És ezt azért nem szabad figyelmen kívül hagyni. Úgyhogy most itt a Bitcoin piacán is az, hogy várhatóan ugye most már az elemzők is egyre inkább azt mondják, hogy akár 2025-re 150 ezer dolláros ára is lehet a Bitcoinnak. Ez nagyon jól hangzik. Viszont azért kellő, hogy is mondjam, odafigyeléssel és nem azt mondom, hogy fenntartással kell ezt kezelni, de így folyamatosan inkább úgy részt venni ezen a piacon, hogy a józanság azért megmaradjon a fejekbe. Most az, hogy ez kinél 5% vagy 10 vagy 20, azt mindenki úgyis eldönti saját maga. Egy dolgot nem tehet meg valaki, az, hogy kimaradjon a jó piaci helyzetekből, és ebbe egyet szoktunk érteni, bármennyire is ugye pénzügyi tervező irodaként funkcionálunk. Amikor ott a cselekvés ideje, akkor egyszerűen a halogatást azt nagyon kell ütni a cselekvéssel, és ez is egy ökölszabály, tehát hogy ezt nem szabad soha figyelmen kívül hagyni. Ezért van az, hogy a hírleveleinkben, különböző videókban osztjuk meg az éppen aktuális piaci helyzetnek az értékeléseit a mi szemszögünkből, vagy a mi szánk íze szerint, odafigyelve arra, hogy mik a megatrendek, és lehet, hogy ez nem egy fél éven belül lesz valamiből cserebogár, hanem lehet, hogy egy, három, vagy akár 5 év, itt akár az egyedi befektetésekről is, hogyha beszélünk, viszont nagyon fontos azt látni, amiről itt beszéltek ti is, hogy előbb-utóbb az a kitartó munka, és az a ismeret és az innováció, az meghozza azt a gyümölcsöt a befektetőknek, hogy akár egy többszörös profittal a zsebükben elkönyvelhetik azt, hogy jó döntést hoztak évekkel azelőtt. És nekünk ez a legfontosabb, hogy mindig valahol idejük adjunk majd ki, hogy azt érezzék a befektetők, akikkel együtt dolgozunk, és egy hajóban ülünk, hogy jó döntéseket hoztunk bizonyos időtávokon. Igen, azt tudjuk, hogy az időtávok változhatnak, és néha nehéz kivárni egy-egy jó kiszállási pontot, viszont ez eddig sem volt egyszerű, és ezután sem lesz egyszerűbb.
Én annyit segítenék, aki gondolkodik egyáltalán befektetéseken, vagy nem tudom én, hogy nézze meg, hogy a saját képességei, lehetőségei, tudása, technikai felkészültsége, hozzáértése, rászánt ideje, az egyáltalán hol helyezkedik el ebbe a történetbe. Tehát, hogy képes-e arra, hogy ő mindenki nélkül önmagában döntsön, hozzon megfelelő döntéseket, ezt a döntést hányszor képes megtenni mondjuk évente egyszer, vagy naponta 100-szor, mennyi ideje van erre, mennyi technikai felkészültsége van, mennyire nem. És akkor ugye megy egy úton, mert van neki ilyen irányú igény, hogy pénzügyi befektetést akar csinálni, hangsúlyom azért nem ártana, hogyha sokunknak lenne, hiszen azért sokfajta pénzügyi befektetés van, tehát nem csak amiket mi mondunk, hanem attól eltérően nagyon széles a világnak a különböző része, és inkább az fog eljutni A-ból B-be, aki halmoz fel a munka jövedelmén kívül más alternatívákat és egyéb jövedelmekre, és ennek egy jelentős része a pénzügyi jövedelem. Tehát azt kell mindenkinek eldönteni, hogy na, akkor most én ebben tudok-e önállóan menni, vagy szükségem van olyan partnerre, akinek ebben tud segíteni. Miben kell nekem a segítség? Na, és akkor itt érdemes megnézni a mi Family Office kínálatunkat, hogy mi az, amikben mi tudunk csinálni, ugye, mert mi A-tól Z-ig adunk szolgáltatásokat, tehát konzultálunk, ugye díjmentesen konzultálunk, ott még nem kell díjat fizetni, utána stratégiát alkotunk, ott lehet, hogy már díjat kell fizetni, ha valaki akar valamit csinálni, de még a beszélgetés részén nem kell díjat fizetni, utána számlát nyitunk, ez lehet befektetési számla, értékpapír számla, kereskedési számla, ilyen számla, olyan számla. Utána a stratégiát menedzseljük, tehát ugye portfóliókezelést végzünk, utána közben segítünk a különböző tranzakcióknak a lebonyolításában, technikai kivitelezésében, ami szintén időigényes, és a mai világban elég technikai kihívásos. A stratégiák vége fele pedig segítünk abban, hogy az adózás is a helyére kerüljön. Tehát, hogy az is optimális legyen. Tehát magyarul ezt mind kell valakinek ilyen szempontból nézni, és akkor fog kijönni egy kép, és a mi Family Office-unk ebben tud segíteni, hogy ezt így komplexen kezeljük. Az, hogy közben milyen stratégiák vannak, az nyilván az egyéni preferenciáktól, kockázatvállalási képességektől, vagyoni helyzettől függ össze, de ott is fel lehet tenni ezeket a kérdéseket, hogy én vagyon önállóan ki tudok-e választani olyan befektetéseket, stb. Van olyan információm, akarok ezzel ennyit foglalkozni, tudom azt menedzselni, tettere. És akkor abból fog ez kijönni. Keveset beszéltünk itt méltatlanul, hogy lesz egy foodtech vállalatunk, most nem is lőnék erről sokat le. Annyit kell tudni, hogy ők már 10 éve a piacon vannak, nagyon sok kereskedelmi lánc van, ott vannak a polcokon, tehát gyakorlatilag az árbevételük robbanás előtt van, és mint minden vállalat szeretnének növekedni, és most van egy kedvező olyan pont, ahol a piac, a növekedési lehetőségük és a vállalat menedzsmentje is úgy döntött, hogy beenged befektetőket, hogy még nagyobb növekedést érjenek el a következő időszakban, hiszen nyilvánvaló, hogy a befektetők pénzéből lehet jól növekedni, és ez a célja a befektetések bevonásának ilyen szempontból, hogy tudjanak növekedni. De egy ilyen vállalatnál, ahol már mondjuk kész termékek vannak, és egyébként validált termékek vannak, azaz ott vannak a piacon, ott sokkal jobb a helyzet, mint egy olyan szituációban, ahol még csak most kezdik el tervezgetni, hogy majd így, meg úgy, meg amúgy, meg majd, ha ez megtörtént, akkor mi lesz. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó pont ebbe a történetbe, és aki még nem regisztrált, az megteheti, hogy regisztrál a jövő heti rendezvényünkre, vagy pedig fordítsa rá figyelmet, hogy pontosan miről is lesz majd itt szó.
Én azt
ez
hiszem,
nagyon fontos.
Tökéletes zárszó ennek a mai podcastnak, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk november 20-án hétfőn a Foodtech, az élelmiszeripar jövője címet kapott rendezvényünkön. A videó leírásában a további információkhoz, illetve a regisztrációs lehetőséghez a linket azt közé tesszük. A következő podcast adásig pedig köszönjük a figyelmet, szervusztok!
Sziasztok!
Ciao.